40. fejezet. Az első nagy állomás, ahol egy hétig pihentünk, Augusta városa volt. Attila nagy sátorát ott állították föl először. Csak elbámultam azon az aranytól ragyogó pompás alkotmányon. Csupa aranyoszlop és csupa aranylemez, nem is annyira sátor, mint inkább kárpitokkal falazott emeletes tornyos fapalota. Az emeleten lakott a két királyi asszony is, és a két asszonynak a női cselédsége. Földszint a tágas ebédlő, amely egyúttal tanácskozó terem is. Szép időben csak három fala volt annak az alsó teremnek, a sarkában keskeny falépcső kanyarodott föl az emeletre. Attila ekkor már aranytól és gyémántól ragyogó ruhájában járt kelt közöttünk. Meg nem foghattam, mi történt. A ravók mondták aztán, hogy hadjáratokon mindig pompa környékezi Attilát, különösen mikor népek hódolatát várja. Már akkor velünk jöttek a markomannok, a kvádak és svábok ezre is, azok a fővezérnek a túlsó parton haladó seregéhez csatlakoztak. Ott a Rajna előtt hozták el az ászlóikat a türingi törzsek, a Rajnán túli burgundok és a nekárpárti frankok, akiktől az elűzött királyfi Attila szárnyai alá bújt. Elhozták neki a koronát, jelentették, hogy bátyja meghalt. Gondolom, agyonverték. Míg ezek a csatlakozások történtek, az ősi hercini erdő fejszecsapásoktól csattogott. A Rajnán át kellett szállania a seregnek, de hol annyi híd, tuta és kompa világon, hogy ezt a tengernyi hadat átvigye. Vágjátok le az erdőt, parancsolt Attila. Nem telt bele fél óra, mennydörgéshez hasonló morgás keletkezett, és ez a mennydörgés tartott napestig tartott éjten által. Amennyi szekerce, balta, fejsze volt a hadban, mind csak hidat és deregjét faragott. A következő napon már átkelt az elöljáró hadrész és a vezetők százai. A kémek persze már rég előbb. Ha a nap szemével lehetne nézni ezt a népözöllést, olyan látvány volna ez, amin ő nem ismétlődik többé a föld életében. Milliónyi hangya nyüzsög, bözsög a hegyeken és völgyeken, s összesűrűsödik a Rajna előtt. Napokig, hetekig szüntelenül látni, amint szállnak a csillogó emberi hangyák apró csoportokban keskeny sárga fűszfalevelekre, és vonulnak át a vízen. Ott ismét elszélednek északnak, délnek, s mint mikor a hajtóvadászaton nagy karéba nyúlad a hajtók serege, úgy terjeszkednek a népek is ki 100-200 mérföldnyi szélességben. És előttük vonul, jóval nagy előttük egy másik népsokaság. Micsoda sokaság az, amelyet Attila hada nyom egyre nyugodt felé. A római helyőrségek, melyek elhagyják a városokat, s menekülnek előlünk. Keresik Aetius hadát, hogy egyesüljenek vele. Aztán a száli frankok, parti frankok, mindazok a népek, amelyek ittak már a római műveltség poharából. Csak a sátoros népfajok csatlakoznak Attilához, a kőházakban lakók elvonulnak, s mennek, mennek, míg csak a római hadsereget meg nem találják. De hol az a római hadsereg? Csak arra, merre a nap lebocsátkozik az égről. Mégis van egy burgundi népfaj, őrült vakmerőségében nevetséget keltő és tisztelnivaló egyaránt. A királyuk, Gondikár, megveti a sarkát és a mellére csap. Mi nekem, Attila? Mik nekem a földi istenek? Az én hátamat nem látja Attila maga előtt. Valami 80 000 embere van, mind hős és mind bolond. Egy óra múlván vérsártól piroslik a hunlovak patája, s 80 000 lélek száll a felhőkön át. Egy szikla tövében sebekkel borított mesztelen karú szürke ember fekszik, se kard, se sisak mellette, a fejebe van horpadva. Ősszakálla véres, ruhát alig hagytak rajta a fosztogató kezek. Mutatják, hogy az ott Gondikár király. Levettem a süvegemet.